103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt, mondta a miniszterelnök a Facebook oldalán, majd később a parlamentben. Magyar Péter kifejtette, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, 130 ezer liternél is többet juttattak el az emberekhez. 722 helyszínen működött párakapu, 110 településen volt vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a hőség holnap tetőzik, így továbbra is arra kér minden intézményt, hivatalt, hogy a légkondicionált helyiségekben segítsenek az embereknek hűsölni egy kicsit. Fontos, hogy mindenki figyeljen magára és egymásra is ebben a kritikus időszakban, hívta fel a figyelmet. Az előző kormányzat szándékosan átvette az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valahol talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé, a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány be fogja nyújtani az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napi rendelőti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat, és sok mindent, amihez hozzákezdtek, illetve tervben van. Szavai szerint tehát az előző kormány meghamisította a költségvetési adatokat. Állami hitelt adtak arra, hogy állami cégeket vásároljanak meg nagy tőkések. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány, így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is, az idei évet már nem tudhatjuk meg, fogalmazott. A kormány az azonnalra megígért kampány témáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfa csökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Kinevezése után a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke Tamás Néh Cinege Csilla lesz, aki a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört, tájékoztatta az MT-t a pénzügyminisztérium. A NAV adószakmai elnök helyettesének pedig Czöndör Szabolcsot javasolja Kármán András pénzügyminiszter. A plug-in hibrid járművek zöld rendszámának cseréje nagyságrendileg 36 ezer külső töltési hibrid gépjárművet érint. 2024. szeptember 1-e óta 862 rendszámot cseréltek le fehérre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MT érdeklődésére. Azokkal a plug-in hibridekkel, amelyeknek a november 30-ai határidőig nem cserélik fehérre a rendszámát, másnap már nem szabad majd közlekedni. Elektromos minibuszokkal gazdagodnak az iskolák, közölte a Klebelsberg központ az MT-vel. A projekt jelenlegi fázisában összesen 51 járművet szereznek be, a mai átadón 8 Ford E-Transit Custom típusú minibuszt adtak át 8 tankerületi központ részére. A tisztán elektromos meghajtású 9 fős minibuszok közül 35 kerekes székes szállításra is alkalmas, így a sajátos nevelési igényű tanulók szállítása is lehetővé válik. Hamarosan további 4 darab 36 fős tisztán elektromos meghajtású Ikarus szólóbuszt is beszereznek. Lövöldözés tört ki egy ifjúsági központ közelében a németországi Stade városában, írta meg elsőként a Reuters hírügynökség. Az incidensben legalább 5 meghaltak, egy gyanúsítottat elfogtak. A BBC információi szerint 2 ember tartóztattak le, de csak az egyik lehet az elkövető. Az alig 50 ezeres lakosú Hamburg melletti városban felszólították a lakosságot, hogy egyelőre kerüljék el a környéket. Több információt az indítékkal kapcsolatban például még egyelőre nem tudni. Végül az időjárásról. Holnap is sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat elő, néhol megillénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban az Élet Szent, a Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Az Élet Szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. A Szent Janka kiállítást Egerbe a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma vezetősége hívta meg. Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezetőt kérdezzük.
A Szent Orsolya kollégium miért hívta meg az Élet Szent, Szent Jankáról szóló kiállítást Egerbe?
Nem is tudom, hogy jól fog-e hangzani, de igazából véletlenül. Mert hogy a kollégiumban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt. Úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy estéma keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Beszlés Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre, és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös, méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a bazilikába Szent Janka, Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a Bazilikába, a Jézus szíve kápolnába.
A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkoria, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatást, az anyaság, férjhez menetel. A Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez. Úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ő kis életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyasságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.
A Szent Janka kiállítás keretében szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában Szenes István atya, Pócs Petri plébánosa, a Viannei testvérek a Tisztuló Lelkekért közösség vezetője. Szentbeszédében mosolygó szentnek nevezte Szent Jankát, aki mindig mindenben, az élet legapróbb dolgaiban is Isten akaratát kereste, a gondviselésben feltétel nélkül tudott bízni. A Szent Mise végén két tanúságtétel hangzott el arról, hogy Szent Janka pártfogása és közbenjárása hogyan mentette meg két magzat életét. Komsa Réka édesanyát kérdezzük. Az Élet Szent című kiállítás megnyitóján beszélgetünk. Most egy tanúságot tettél itt az Egri Bazilikában. Szent Jankáról szól ez a kiállítás. Gianna Beretta Molla, lehet, hogy úgy jobban ismerik a nevét. Ő az édesanyáknak, a magzatoknak a védőszentje. A ti életetekben ő hogyan jelent meg, mikor jelent meg az ő közbenjárása?
Három kislányunk van, és a harmadikat, amikor vártuk, akkor hát azt mondták, hogy ez egy méhen kívüli terhesség, és egy sürgősségi műtétre van szükség, és altatásban meg is történt ez a műtét, eltávolították a petevezetéket, amiben mondták, hogy volt a méhen kívüli terhesség, és ugye másfél nap benfekvés után, amikor haza kellett mennem a kórházból, akkor kiderült, hogy még mindig várandós vagyok, és akkor diagnosztizálták a magzatot méhen belül. És hát nyilván ez egy nagyon lelkileg, testileg nagyon megpróbáló időszak volt számunkra, mert ugye, ez elvileg nem egy egyedi eset, de azért rendesen fölforgat az életünket, és aztán egy barátunk mondta, hogy imádkozzatok Szent Jankához, mert ő a veszélyben lévő magzatoknak a védőszentje. Kikerestünk egy imát, és ezt esténként mondtuk. Aztán azt is mondták a Zsuzsiról, mi a harmadik gyermekünk, hogy valószínűleg nem lesz egészséges, és hát ez egy végtelen fájdalom és teher volt számomra, és úgy éreztem, hogy nem bírom elviselni, bár egész életemben azt gondoltam, hogy minden gyermeket elfogadunk, akit csak ad nekünk a Jóisten, és a férjem Peti nagyon támogató volt ebben, tehát tényleg egy kősziklaként álltott mellettem, és a közösségünkben egy lelki nap alkalmából templomban imádkoztam, és azt kértem a Jóistentől, hogy vegye el ezt a terhet, mert nem bírom vinni. És egy nagyon erős megélésem volt, bár keresztény családban nőttem föl, de ez volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy nagyon közel van hozzám az Isten, mert ebben a kérés sorozatban, hogy vegye el tőlem ezt a terhet, egyszer csak azt mondtam, hogy Uram, csak annyi terhet adja, amennyit elbírok viselni. Egy nagyon szép pillanat volt, mert ezt nem mondtam a tanúságtételben, besütött a nap, és az oltáron lévő keresztnek az árnyéka az nagyon szépen látszott az oltárképen. És hát innentől kezdve hatalmas kételkedve de vártuk a kisbabát, és magánkórházat választottunk a szülés helyszínéből, mivel engem nagyon megviselt ez a műtét és a tortúra, ami ezzel járt, és pünköst hétfőn volt a szülésdátuma, már nagyon túlhordtam őt, és mivel pünköst hétfő is volt, meg a magánkórház is az ügyeleti rendszerben dolgozott, nem tudtam, hogy ki lesz ott, de előtte pár nappal megkérdeztem, és akkor mondták a nevét az orvosnak, és én falfehér lettem, mert kiderült, hogy az az orvos, aki elől menekültem, és akinek semmi köze nincs ahhoz a magánkórházhoz, csak pünkös hétfő volt, és ezért nem volt elég szülészorvos, ezért valaki behívta. És akkor hazamentem, és mondtam férjemnek, hogy itt ezt nem tudom, hogy ez most mit csináljunk, és mondta, hogy hát ez elől nem lehet. Ennek nem lehet hátot fordítani, mert ez egyszerűen nem lehet véletlen, és hogy nem tudjuk, hogy a Jóisten mit akar tenni az életünkbe. Úgyhogy elmentünk pünkös hétfőn szülni, az orvos is lefagyott, mikor meglátott, mert nem ránk számított. És egy nagyon nehéz szülés volt, minek után megszületett Zsuzsika egészségesen, és azóta is egy kicsattanó élet. És miután legcsillapodtak a kedélyek, akkor kezdtem el Szent Jankával foglalkozni, hogy ő mekkora hatalmas lehetőség szerintem a mindennapjainkban, mert egy nagyon elérhető, egy nagyon közeli, egy mai szent, aki ugyanúgy édesanyja, mint én vagyok, ugyanúgy nem alszik éjszaka, ezt leírja a szerelmes levelekben nagyon szépen. Ezt érdemes elolvasni a férjével a levelezését. Tényleg nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz, és nagyon sok mindent adott, és aztán egy hívást is, hogy ezt a történetet megosszam. És amikor erről beszéltünk, akkor elkezdtem beszélni, akkor mindig elmondtam, hogy nem tudom, hogy mit akart ezzel a Jóisten az én életembe, hogy kinek kellett ez az egész, hogy az orvosnak kellett, vagy a szülésznőnek, vagy nekem, vagy nem tudom, hogy kinek. Most így 3 év táblatából azt tudom mondani, hogy az én életemben hatalmas változásokat indított, bár keresztény embernek tartom magam. Most kezdtem el tanulni, kérni és bízni az Istenben, és olyan emberek közé vezérelt Szent Janka, úgy érzem, akik folyamatosan hozzátesznek a hitemhez és a hitemnek a mindennapi megéléséhez.
Szent Jankát értünk, ott ad Isten nékünk, példájú ragyog minden nemzedéknek. Hallgass meg, kérünk, közben járására kéréseinket. Szent Janka szíve élő hittel éget, cselekvésre hív minden ifjú lelket, adja meg nekik hűsies kegyelmét, a Jézus Krisztus. Szent Janka fénye, családok reménye, házasságában kitűnik erénye, őtás és anya Isten tetszésére, dicsőségére. Szent Janka buzgón életét áldozta, gyermeke éltét, hogy így megtarthassa. Dicsérjük érte mennyei atyánkat, állatett szívvel. Szent Janka anya, ma magzatoknak űre. A szűz anyával kell a védelmünkre, hogy hirdettessék az élet szentsége minden világon. Szent Janka szolgál, betegeket gyógyít, értünk ajánlja tetteit, imáit, meglátva bennük az Istennek fiát, a Jézus Krisztust. Szent Janka vágya, hogy a jó pásztornak gyermeket adjon földi munkatársnak. Teljesítse most ezt a kívánságot a Jézus Krisztus. Áldjuk az Atyát, vele egy szülöttjét, és a lelket is háromnak egységét, hogy bőven ossza kincseit a Szentnek, sokak üdvére. Amen.
Lukács Krisztina a Szent Janka imakör egyik alapítója és a magyarországi Billings központ vezetője és férje Lukács László gépészmérnök, cégvezető, a Pietro Molla férfi imaszövetség tagja, négy gyermek szülei. Most harmadik gyermekükkel, Lukács Jankával beszélgetünk, aki 19 éves, és az ő életében is közben járó Szent Janka. Az Élet Szent kiállításon beszélgetünk itt Tegerben, a Bazilikában. Ez a kiállítás nyár végéig megtekinthető, Szent Janka életéről szól. Szent Janka, miben lehet példakép a fiatalok számára, de kezdhetjük azzal is, hogy neked miben példakép, milyen embernek ismerted meg Szent Jankát?
Számomra, és ez ugyanakkor egyaránt már mindenki számára is lehet egy nagyon nagy erő, hogy Szent Janka igazából nem volt más, mint a többi ember. Egy átlagos édesanyja volt, aki nagyon elhivatottan szerette a gyermekeit és a férjét is, és a saját életét. Szerintem ez nagyon fontos kiemelni, mert manapság a fiatalok saját magukat sem tisztelik annyira, mennyire kellene. És ő tisztában volt az értékeivel, ő nagyon szeretett élni, nagyon szeretett sportolni, imádkozni, a gyerekeivel lenni, a férjével lenni. És engem ez motivál, hogy minél jobban tudjak ráhasonlítani ezekben, mert nem mindegy, hogy éljük le az életünket, hogy szomorúak vagyunk, vagy teljes életet élünk.
Igen, és egy tanúságtételben elmondtad a te megszületésedben, Szent Jankának nagyon fontos szerepe volt, már a szüleid erről beszéltek az előző percekben. Te mikor tudtad meg, mikor mondták el neked a szüleid, hogy te végülis csodával határos módon születtél meg egészségesen?
Hát szerintem 13-14 éves lehettem, mert édesanyám mindenképp meg akarta várni, hogy már felfogjam a történetet, hogy kicsit már azért elkezdjek kamaszodni, és amikor azt mondja, elmesélte nekem, egyszerűen nem tudtam hova tenni, így olyan különlegesnek éreztem magam, hogy ennyire konkrétan egy karnyújtásnyira voltam, vagy anyukám volt, vagy még mindig vagyunk Szent Jankától, és nagyon vagány érzés volt, amikor ezt anya elmesélte, és igazából hálatelt volt a szívem, hogy édesanyámat végigkísérte ebbe a borzasztó nehéz időszakában.
Amikor imádkozol a szentekhez, meg általában imádkozol, akkor gondolom Szent Jankához is imádkozol?
Igen, szoktam hozzá is imádkozni. Igazából nincs ilyen konkrét napi rutinom, hogy mikor kihez imádkozok. Mindig máshoz szoktam imádkozni, most azon vagyok, hogy minél több szentnek megismerjem az életét, mert rengeteg szentet nem ismerünk még szerintem, akikről fogalmunk sincs, és szeretném az összes szentnek megismerni az életét, a történetét, hogy miért lettek szentek, hogy milyen jó dolgokat csináltak. Úgyhogy én most igazából kicsit ebbe vagyok, hogy próbáljam a szenteket közelebb hozni magamhoz, és számomra most a legfontosabb, elég kavalkádos most az életem, mert dolgozok, majd szeptemberben megyek egyetemre, és eléggé össze-vissza vagyok sok helyen, és igazából nekem az a legfontosabb most, hogy saját magamat nyugalomban megtaláljam, és ezt összekössem Istennel és a szentekkel is, mert hogyha nem kérünk valami nagyobbtól valamilyen segítséget, egyszerűen egyedül emberek képtelenek vagyunk élni.
Hogy mondtál egy idézetet Szent Jankától a tanúságtételed végén.
Igazából ez volt az első ilyen tanúságtétel, amiről is szó szerint elmondtuk, hogy na, ez egy tanúságtétel. Nagyon sok beszélgetésem volt ilyen hittantáborokba, vagy egyébként az iskolába is rengeteg embert próbáltam jó útra csábítgatni. Hát igazából nekem ez egy kicsit mérföldkő is volt, meg kicsit az is volt, hogy a saját félelmemet leküzdöttem, mert nagyon szeretek beszélgetni ilyen kisebb csoportokban, vagy kisebb emberek előtt, de így, hogy kiállni egy tömeg eléjem még egyébként nem nagyon volt. Úgyhogy büszke vagyok magamra, hogy megcsináltam, és remélem, hogy sok embernek segítettem, mert tényleg azt szeretném kiemelni, hogy ezek nem különleges, hatalmas dolgok, hanem ezek egyszerű, hétköznapi dolgok, és amit István is mondott a prédikációjában, és ez egy nagyon fontos, hogy Szent Janka azért volt különleges, mert ő nem az, hogy nagy dolgokat csinált, hanem ő az élet minden egyes apró pillanatában megragadta azt, hogy miért lehet akkor boldognak lenni. És szerintem ez az, amit mindenkinek tovább kell vinnie magával az életében. Igen, és az idézet pedig: szilárd elhatározásom, hogy mindent Jézus iránti szeretetből teszek. Minden munkámat és fájdalmamat felajánlom neki.
Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és Isten áldja életedet.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában Szent Gianna Beretta Molla, azaz Szent Janka, és férje Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, a levelezéseikből hangzanak el részletek. Előjáróban annyit. Gianna és Pietro 1954 végén ismerkedtek meg, pontosabban a szeplőtelen fogantatás ünnepén. Az évben utoljára egy balett előadáson voltak együtt a Milánói Szkálában, és 1955 elejétől kezdtek el összejárni. A leveleket felolvassa Sinkovics Andrea és Tikovics Ernő.
Stockholm, 1955. január 12. Kedves doktornő, az egymást szünet nélkül követő látogatások, értekezletek, ráadásul a vége láthatatlan és fárasztó északi ceremóniával megtartott bankettek csupán napi néhány órát hagytak pihenni egészen ma estig anélkül, hogy megújíthattam volna magának leghevesebb és legillőbb köszönetemet az együtt töltött csodálatos estéért. Ezekben a napokban nagyon gyakran eszembe jutott az az este. A munka ezen az utamon a lehető legjobban alakult. Péntekig be fogom fejezni, és úgy tervezem, vasárnapra vagy hétfőre hazatérek. Az ég szinte mindig derűs volt, még ha a fényei halványak voltak is napkeltétől napnyugtáig. Nap szinte végig volt, még ha oly távolinak is tűnik. Hó mindenütt, de a hideg nem volt olyan nagy, mint amire számítottam, csak néhány fokkal a fagypont alatt. Hazatértemkor el fogom mesélni magának utazásom érdekességeit. Szívélyes üdvözlettel, Pietro Molla.
1955. február 21-én a következő levelet írta Gianna Pietrónak. Drága Pietro, bocsáss meg, hogy írásom határozottan azzal kezdem, hogy keresztneveden szólítalak és tegezlek. A tegnapi találkozás után, melyen mindketten megnyíltunk egymásnak, úgy gondolom, tovább léphetünk a bizalomnak erre a fokára, mely segít majd jobban megértenünk és szeretnünk egymást. Igazán szeretnélek boldoggá tenni, és az lenni, akire vágysz. Jó, megértő és kész az áldozatokra, melyeket az élet megkövetel tőlünk. Még nem mondtam neked, hogy én mindig is szeretetre éhező és nagyon érzékeny teremtés voltam. Amíg éltek a szüleim, elég volt nekem az ő szeretetük. Aztán továbbra is az Úrral egységben maradva és neki dolgozva éreztem, hogy szükségem van anyára. Meg is találtam őt abban a kedves apácában, akiről tegnap beszéltem neked. Most itt vagy te, akit már most szeretek, és szeretném egy valóban keresztény család megalakításának szentelni magam. Szia, drága Pietro, bocsásd meg a bizalmasságot, de én ilyen vagyok. Viszlát, szeretettel, Gianna.
Magenta 1955. február 22-e, kedd. Én édes Giannám, többször is elolvastam leveledet és megcsókoltam. Számomra egy új élet kezdődik, a te nagy és elhitott szeretetedé és a te ragyogó jóságodé. Kezdjük el szeretetünk életét, szeretlek én édes Giannám. Nagyobb és kívánatosabb kegyelmet nem is adhatott volna a szűzanya, az én kedves Pontenuovói templomocskámban lévő jó tanácsanyja, akihez fohászkodtam. Oly nagy szükségem volt erre, és úgy vágytam a szeretetre és egy saját családra. Most már itt vagy nekem te, a te szereteted és ajándékod, és én boldog vagyok. A szeretetem érted van, és veled szeretném családomat megalapítani. Én is boldoggá akarlak téged tenni, és szeretnélek teljesen megérteni. Bocsáss meg, hogy nem hagytam magam megelőzni a bizalmasságban. Köszönöm a segítséget és a bizalmat minden szeretetemmel, Pietro.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az Élet Szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről volt szó. A tárlat az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Székely Dénes, Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk a zarándoklatokról és a közösségek szerepéről. A riporter Papi Edikó.
Szögliget 7 évét követően jött egy 5 éves időszak, és ahol káplán voltál 11 hónapig, utána oda kerültél plébánosnak vissza.
15 év. Nem 5 év. 15.
15 év. Valóban. Bocsánat. Igen, 99-től 2014-ig
voltam. Igen. Oda kerültem vissza plébánosnak, ahol voltam káplán.
Hát, Ózról milyen emlékeket, milyen élményeket őrzel?
Én nagyon szerettem ott Ózon, és sok-sok volt ott, sok mindenki ott is ott volt körülöttem. Sok mindenkit ismertem, de családokat próbáltam, és nekem családjaim voltak. De volt vagy 15-18 család, akik ugye összejártunk, havonta a téli hónapokban ugye a plebániára jöttek, nyári hónapokban pedig hol ide, hol oda mentünk, hol szalonasütés, hol egy bográs, vagy hol egy szendvics vittünk magunkkal, de mindig volt benne.
Vagy zarándoklatokra.
Zarándoklatok, azok mindig voltak. Vagy pedig mindig volt benne katekézis. Tehát a játék és a katekézis az mindig megvolt.
Zarándoklatokra hová jutottatok el?
Zarándoklatra voltunk Máriacellbe. Például Szöbligetről emlékszem rá, egyik hétvégén a fiatalokkal voltam, általános iskolások is mindig benne voltak, minisztránsok, a másik hétvégén pedig a felnőttekkel mentem. Ugyanígy Ózról is. Máriacell, aztán Rómába is voltunk, Medjugorjéba is voltunk, Szentkútra minden évben mentünk, ugye azt ott mentünk, Fallóskútra is minden évben mentünk.
A te életedben mit jelentenek az zarándoklatok?
Én nagyon szerettem menni a búcsújáróhelyekre. Mindig úgy kezdtem ezt, hogy most nem kirándulunk, hanem áldozatos utunk van, és nekem különleges helyet foglaltam mindig az életembe a Szentkút. Én oda különlegesen kötődök, mert ugye egy az, hogy édesanyám sokat járt oda, értem imádkozni. Mikor meg 10 éves voltam, akkor először voltam nagymamámmal ott, és azután minden évben elmentünk a nagyboldogasszony búcsúra, de úgy, hogy péntek hajnalkor mentünk, és vasárnap délután jöttünk. És ugye már a második búcsú alkalmával már én a plebánián aludtam, mert én már akkor oda beismerkedtem, és akkor ott már én minden, ott ilyen sekrestéskedést végeztem minden, hát ugye a harangozásban mindenbe besegítettem, és ezt a akkori papbácsi nagyon szívesen fogadta, és ugye akkor már nem engedett el a szállásra, hanem de ilyen mamával itt fogtok lealudni. És akkor utána aztán ott maradtam, és papként is én minden hónapban elmegyek most is.
Mi segít, hogyha az ember részt vesz egy zarándoklaton, akár ilyen egynapos, akár távolabb Medjugorjébe, Máriacellbe egy többnapos zarándoklatra, hogyha elmegy, akkor mi segít, hogy más lelkülettel jöjjön onnét vissza, mint ahogy elment?
Felajánlom azt, hogy azért megyek. Tehát mindig van egy cél, ugye az embernek, hogy hát mit is akarok elérni magamban, és ha csoporttal megyek, akkor pedig hogy is akarom a csoportot, mi is az a cél, amire nekünk törekedni kell, hogy azt meg is kapjuk. A legelső dolog a Szent Jónás. Nem tudom, ismeritek-e, megvan nekem, azt még a Szentkúton adta ki a peregrin atya, hogy útban Szentkút felé. Én azt mindig viszem magammal. Én azt mindig beteszem. Ha nem is tudom a rózsafűzét elmondani, azt mindig elmondom, de nem is tudom elmondani a rózsafűzét, fontosabbnak tartom a lelki tükröt. Az bevezetés, hogy zarándokút, hogy mi az zarándoklat, elmondja, és utána pedig a lelki tükröt, hogy én azt mondom mindig, hogy ha valaki zarándokútra megy, a szentgyónás meg szentáldozás nélkül nem lehetséges zarándoklat. Kirándulás akkor.
Ezért kérdeztem, hogy mi segít, hogy más lelkülettel térjen
csak
vissza.
Csak az, hogyha ha a szentgyónást elvégzem. Volt egy kedves barátom, hát ugye meghalt a felesége, és hát volt egy barátnője. És mondta nekem, hogy hát, hogy elmegy a Szentkútra járnak, meg el akar menni Rómába. És akkor félrehívtam, és elmondtam neki, hogy más ne hallja, mondom, de figyelj. Hát így mentek el, semmi értelme. Akkor csak kirándulás. Te is szabad vagy, ő is szabad. Nem kényszerítem, de beszéljétek meg, ha komolyan gondoljátok a szerelmeteket, meg a ti kapcsolatotokat, akkor az Isten áldása nélkül ne maradjatok.
Ez ma nagyon sokszor hiányzik a fiatalokból. Vagy kitolódott ez az elköteleződés, a felelősségvállalás ilyen 30-as évek környékére, vagy még későbbre?
És megesküdtek, és úgy mentek ki. és akkor mondta, hogy köszönöm szépen. De most a visszatérve fiatalokra, én mindig azt mondom, hogy sajnos nem bíznak egymásban. Nekem is számtalanszor elmondták, hogy milyen embertelen az egyház, hogy 20 éves fiatal embereknek komolyan kell gondolni azt, hogy egyszer azt mondja, hogy ezt csinálom. Ma mondom, semmivel nem kegyetlenebb az egyház, mint a házasság szentsége, amikor kitartok egymás mellett. A papság egyáltalán semmivel nem nehezebb, mint a házastársi hűség. Mert mind a kettő egy egész embert kíván. Tehát a zarándoklat ezt jelenti, hogy én fölállok. Tovább indulok. Van jövőm. Van kilátásom. A papnak a legelső kapaszkodója a Szent Mise. Na mindennapi. Nem csak akkor, amikor mondatás van. Bosák püspök úr, aki nekünk a spirituálisunk volt, nagyon szerettem mindig és tiszteltem, komolyan gondolt mindent is, nagyon-nagyon mélyen. És akkor azt mondta nekünk, hogy az a pap, aki különösebb ok nélkül nem mond szentmisét, minden nap bűnt követel. Én minden nap misézek. Amellett a zsolozsma és a rózsafűzér. Ezek nélkül nincs keresztény élet, nincs papi élet, mert a rózsafűzér a kereszténynek a imádsága is. Azt mondta nekem itt egy öreg bácsi, nem elég tüzed? Hát mondom, nekem nem. De én ezt elmondom vezetés közben is. Az öttizedes rózsafűzér, az irgalmasság rózsafűzére, meg a Medjugorje rózsafűzér. Ez a napi adag.
Stabil alapokat adnak.
De ez megvan, igen. Hát hogy ne volna, velkémus elkeseredés vagy valami, de teljesen más az ember, amikor ezeket el tudja mondani. Más színben látja még az egész világot is. A problémák megmaradnak ugyan, de van ereje hozzá, hogy el tudja fogadni.
El tudja hordozni meg megoldást is. Lehet, hogy talán.
Ózdon így voltunk a közösséggel.
És nagyon... Sok volt az zarándoklat, de Ózdon azért sok olyan közösség is vagy már működött, vagy létrehoztál olyan közösséget, ami azóta működik.
Hát az énekkar.
Énekkarra gondolok,
az, igen. Azt én létrehoztuk, az 2009-ben volt, az csodálatos volt. A vezetője az egy önkormányzati énekkarnak volt a karmestere. Életében mindig éneket tanított és zenét tanított, és őnek ez volt az élete a Kati néninek, és ugye valahogy felbomlott a énekkara, és találkoztam vele a városba, abba az időszakba, és hát mondtam neki, hogy Kati néni, hogy tetszik lenni? Ó, atya, el vagyok keseredve, már nem ér semmit, már ez, amikor gondolja, hogy már nincs, már feleslegesé válik, és mondom, mi baj van? És mondja, hát azt mondja, megszüntették az énekkart. Hát nem mondom, mi lenne, hogyha a templomba csinálnánk egy énekkart? Atya, lehetséges, mint amiben minden villám csapott volna bele. És akkor, ha mondom, hogy nem mondom, mindig ez volt az álmom, hogy valahogy legyen. És akkor megalapítottuk az énekkart, jöttek, csodálatosan átalakította őket, mert megvan az első felvétel, amikor énekeltek, az a nyers hang, és utána, amikor ő szépen átnemesítette őket, és minden liturgiába ők végezték nagy heti szertartásokat. A vasárnapi szentmisében mindig készültek egy betéttel legalább egyel. Mondtam nekik, hogy nem kell sokkal, mert nép is hadd énekeljen, de azért mégis legyen valami. És ez is volt. Aztán családok közössége megvolt, minisztránsok közössége megvolt. Külön csináltattunk, mikor a lobogókat készítettük, mert új lobogókat készítettünk a templomnak, és külön készítettünk a minisztráns csoportnak egy lobogót. Milyen boldogan vitték azt mindig a minisztráns találkozóra. És akkor ők voltak ezek, sokan voltunk. És ami még nagyon szép dolog volt, hogy sok papi hivatás is volt onnan.
Sokan azt mondják, lelkipásztorok, akikkel beszélgetek, hogy ők szeretnék látni az eredményét a munkájuknak, és valahol ebben mérik az eredményt meg a sikert, hogy sikerül-e papi hivatásokat kinevelni egyes közösségekből. Számodra ez jelent sikert, eredményt?
Hát én
lehet
mondom,
ebben mérni a lelkipásztori?
Én ezzel nem gondolkodtam, hogy ez a siker lenne. Én mindig megpróbáltam úgy, hogy átadni. Mint a stafétát, hogy most már, hogy egyik papbácsi fogalmazta meg a grófnak a könyvébe, a Istenországnak a örökösei, hogy milyen címe van ennek a könyvnek. Az egyik papbácsi írta, hogy nem vagyok gyerektelen, mert van nekem is utódom. Hát én is így fogtam föl, hogy a Jóisten nekem is adott utódokat. Akik ugye átvették a stafétát, és átveszik, és akkor segítettem rajtuk meg. Ma úgy segítettem, hogy biztattam őket meg. Hát Bízom benne, hogy jó példát is adtam nekik, ebbe csak bízhatok, mert nem dicsekedhetek, de bízom benne, és hát meg hát imádkozunk érték. Azért szoktam, mert a szentmiségben azért sok mindenért föl lehet ajánlani.
15 év ózdi plébánosi szolgálat után 2014-ben Borsod Nádasdra kerültél, ahol most is beszélgetünk. Igen. Mit adott az elmúlt 12 év számodra itt Borsod Nádasdon?
Végeztem tovább itt is a munkámat, ahogy az nagyon nagy fájó pont, hogy a pandémia óta lecsökkent a létszám.
Azóta eltelt 5 év.
Igen, de nem találtak vissza.
Nem találtak vissza?
Nem találtak vissza. Én véleményem szerint megint most nem bántani akarok senkit. Különösen nem az előjárókat. De nem volt szerencsés bezárni a templomot.
Hozzátartozott, hogyha minden zárva van, akkor a templom
valószínű,
is az emberek
nem, nem ítélkezem, de sajnos megszokták az emberek, hogy így kényelmesen fotelból hallgatom a szentmisét, és nekem az is érvényes. Mert akkor ez is érvényes volt, mert ilyen helyzet volt. De azóta már nem kéne, de sajnos így van. Mert hogy a 90 éves, meg a 90 évtől nagyon meg a idősebbek, meg a mozgás sérültek, így csinál, az rendben van, azt elfogadom. De aki mindenhova, máshova el tud menni, bevásárolni a boltba, a piacon szétnézni, bárhova a városba, mindenhova el tud, orvosi rendelőhöz, mindenhova el tud menni, csak a Szent Misére nem tud eljönni. Mert az fárasztó. Hát ezt nem lehet így elfogadni. És én sokat imádkozom értük, hogy világosítsa meg a Szentlélek a értelmüket, hogy ezt belássák, hogy itt arról van, ez ő miattuk kéne, nem én miattam, saját magunk miatt kéne ide jönni, nem?
Jól érzem azt a szavaidból, hogy ahogy itt meséltél arról, hogy Szögligeten vagy akár Ózdon, Salgótarjánban mennyire színes és minden korosztály részt vett az egyházközség életében, meg járt a templomba, jól érzem a szavaid mögött azt, hogy itt kevesebb a közösség,
kevesebb,
és lényegesen igen. Kevesebb a templomba járó ember?
Kevesebb, igen. Jól érzem.
De vannak közösségek azért?
Hát van a Rózsafüzér társulat van, aztán van a itt is van az alapítványon keresztül a családok közössége. Az igaz, hogy minden nyáron megtartjuk az úgynevezett oratóriumot, amit a szaléziaktól vettünk. Hát ugye a telepi templom, a lemezgyári templomot, azt a szaléziak vezették. Olyan is a plebánia, ott mindegy rendház, ott azok laktak. És akkor, hogy összejönnek a családok. De azért, ami fájó pont, hogy az esztendő folyamán bizony nagyon ritkán látom őket viszont.
A jóistenre kell bízni, hogy majd alakítja.
Nem tudom más tenni. Minden hónapban meghirdetem, hogy első péntek következik. Már évek óta nincs senki, aki szól, hogy menjek el áldoztatni első pénteken. Eszébe se jut, hogy kerek évfordulókor például elmennek, nagyon megünneplik ugye a kerek születésnapokat a családban, hogy elmennek, ugye, mert van itt ugye, a vendéglátó központ, elmennek megünnepelni, de hogy eljöjjönnek a Szent Misére hálát adni, eszükbe se jut.
Dénes atya, nagyon sokat lehet negatív dolgokról beszélni, de műsoridőnk vége felé zárjuk egy pozitívval ezt a beszélgetést, hogyha arra kérlek, hogy örömöt, sikerélményt fogalmazd meg az életedből, hogyha visszatekintesz ezekre az évtizedekre, papságodra, akkor mi az, amiért leginkább hálát tudsz adni a Jóistennek, örömökért, sikerért?
Hát a papságért. Hogy papként tudtam dolgozni, meg élni. De nekem nem tudja elvenni a kedvemet, mert én nagyon szívesen csinálom, és nagyon nagy élvezettel tudom végezni. Biztos, hogy felemelőbb egy teletemplomnál végezni, például egy húsvéti vigília szertartását. De nagyon felemelő élmény az, mert átéljük. Szóval nekem az örömöm mindig is az volt, hogy akármennyi az első, egy első áldozási szentmise, amikor fel tudom készíteni, minden évben felkészítem a gyermekeket, és akkor, hogy mennyien vannak, hogy mindegy, most én úgy vagyok, hogy nem keselgek azon, hogy most még csak ennyi, tudomásul veszem. De fölösleges keselegni, nem veszítem el a kedvem, hanem inkább nekilendülök, hogy inkább hadd csinálj, amennyien vannak. De azokat kell rendesen felkészíteni. Bérmálásra is. Most azon nem érdemes keseregni, mikor sokan mondja, azt mennyien lesznek majd utána? Hát a Jóistennek a dolga. Én igyekezzek megtenni azt, ami tőlem telik. A többi már őrrel kell vízni. És én így voltam végig egész papi életem során. Nagyon boldog az ember, amikor hogy visszajön. Most például egy vacsorán voltam, ahol nem mindegyik templomba járó emberek vannak, sőt, nagyon kevesen voltak ott, akik templomba járnak. Csak egy asztalhoz kerültem, és akkor az egyik nem is ide való, hanem máshonnan mondja, hogy jaj, emlegettük az atyát. Na, mondom, és honnan ismerem, nem is ismertem, hogy kicsoda ő, csak mondja, hogy kicsoda, utána tudtam, hogy kiről van szó, mert ekkor meg ekkor itt meg itt temetett, és azóta is emlegetjük. Hát ezek azért nem egy csodálatos dolgok. Nem azért, hogy produkálja az ember, hogy színészkedjen, hanem elmondja azt, ami benne van. Vigasztal, mert egy temetésnek is nem az a lényege, hogy elmondjuk azt, hogy hogy dolgozott, meg milyen kitüntetést kapott, nem az a lényeg, hanem az a lényeg az, hogy imádkozzunk érte, hogy üdvözülhessen. Kérjük a bocsánatot a Jóistennek, hogy adjon neki, és megköszönjük neki is az áldozatát, meg a munkáját.
Dénes atya, minek örülnél? A beszélgetést azzal kezdtük, hogy édesapád is nagyon tartotta a kereteket, betartatta veled is a kereteket, szigorú volt, több előjáródnak is a szigorúságát említetted. Minek örülnél, hogyha akikkel kapcsolatba kerültél, akiket tanítottál, ők azt mondanák, hogy Dénes atya szigorú ember volt, vagy annak örülnél, ha azt mondanák?
Ildikó, ezt már meg is kaptam. Képzeld el. Találkoztam egy csoporttal. Ne vegyétek dicsekvésnek. És akkor azt mondta nekem a fiatalok, akiket tanítottam, és akkor azt mondták nekem, hogy Dénes atya, a kegyelem meg a fegyelem. Hát én azóta elgondolkodtam rajta, és megköszöntem a Jóistennek. Tehát érezték azt, hogy ott fegyelemnek kellett lenni, mert csak úgy tudunk előre haladni. De azt is érezték, hogy a fegyelem mögött nem rossz indulat volt, hanem a kegyelem működött. Nem én fogalmaztam meg. Egy egyszerű pincérgyerek, akik ott együtt voltak, és akkor mondták a többieknek. Hát én ezért vagyok hálás a Jóistennek, hogy biztos, hogy azt mondják, hogy hát szigorúbb vagyok, vagy keményebb vagyok, vagy ahogy az egyik kollégám fogalmazta, hogy elég nyers, de nem igazságtalan. Mindig az igazság oldalán voltam, mindig az igazság mellett tartottam ki, akkor is, ha nem származott belőle előnyöm. És ez azért mégis csak egy olyan fölemelő, és én úgy gondolom, hogy nyugodtan tehetem a fejemet álomra, mint ahogy aki keresztelt, ő lett nekem aztán a utolsó főnököm Cáriánba, Lébényi atya. Azt mondta nekem mindig, mikor valakik hazugsággal próbáltak előre jutni, azt mondta, hogy nem baj, fiam, de nekünk nyugodtabb a lelkiismeretünk, mint az övé. És ez a boldogság. Én ebbe akarok inkább megmaradni. Lehetnek persze az életünkben kihívások, problémák, áldozatok, betegségek, minden ért engem is már. Hát hogy nért volna már? 69 évvel, hát hogy nért volna minden? A legelső borzalmas élményem volt édesapámnak a betegsége, ugye, amikor primícia után 4 hónappal megbetegedett és ágyba fekvő maradt. Az egy óriási volt ezzel. Nekem ezzel szembesülnöm kellett, nekem ezt el kellett fogadni. Nem volt ez egyszerű.
Nehézségektől nem kímél meg bennünket.
De azért, miért nem, soha. De azért mindig meg tudtuk tartani. Úgyhogy de azért mindig öröm volt benne, és mindig ez volt. Én így tudom az apságomat, úgy akarom továbbra is szolgálni, hogy amit bírok, ahogy tudok, amennyit nekem ad a Jóisten.
Legyen így, én ezt kívánom, hogy még nagyon sokáig a Jóisten kegyelmével és áldásával.
Már sokáig nem lehet, de köszönöm szépen, már sokáig nem tudom, biztos nem olyan sokáig, de ameddig lehet.
Legyen így, Jóisten áldja további papi szolgálatodat és az életedet. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, én is, hogy eljöttetek.
Kedves hallgatóink, Székely Dénes borsodnádasdi plébánossal Papi Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.